Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Július 1-től Dánia vette át Lengyelországtól az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, és kijelölték a következő fél év programját, amelyben szerepel a versenyképesség javítása, az illegális migráció kezelése, Ukrajna további támogatása, valamint a belső biztonság fokozása. Jó hír a Ryanair-rel utazóknak, hamarosan nagyobb kézipoggyászt lehet vinni a gépre, írja a híradó portálja. Az Európai Unió javaslatát figyelembe véve a Ryanair 20%-kal növeli a gépek fedélzetére ingyenesen felvihető poggyász méretét. Eszerint az engedélyezett poggyász térfogata 20 literről 24 literre nő. A Ryanair ezzel az egyik rivális légitársasággal, a Wizz Airrel kerül egy szintre, egy másik konkurenssel, az EasyJet-tel szemben viszont még így is elmaradnak az ingyenes poggyász méretét illetően. Felrobbant egy akkumulátorgyár Spanyolországban, emberek tízezrei rekedtek otthon, írja a híradó.hu. Mérgező füstfelhő veszélyeztette Madrid környékét, miután robbanások történtek egy akkumulátor újrahasznosító üzemben még pénteken. Az incidens után a helyi hatóságok rendkívüli óvintézkedéseket rendeltek el, több tízezer embert pedig arra szólítottak fel, hogy zárkózzanak be otthonaikba és kerüljék a környéket. Bár a robbanások oka még nem tisztázott, a hatóságok folyamatosan vizsgálják a történteket. Sérültekről és áldozatokról nem érkezett hír. A Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány újra meghirdette nagy sikerű tehetséggondozó programját, amely egyedülálló lehetőséget kínál a média szakma iránt érdeklődő fiataloknak. A program gyakorlatorientált képzést nyújt Magyarország legnagyobb médiavállalatánál. A jelentkezéseket augusztus 8-áig fogadják. A 3 hónapos tehetséggondozó program során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a televíziós és rádiós műsorkészítés, az online tartalomfejlesztés, a sportújságírás, valamint a műszaki háttérmunkák területén. A MÁV csoport több vasútvonalon új járatokat indított, illetve módosította a menetrendet. Szombattól bővítette az éjszakai szolgáltatást a győri és a lajos-mizsei vonalon, valamint egy balatoni bagolyvonat esetében igazított a menetrenden, ismertette a közlekedési társaság. Bővült az éjszakai közlekedés, a hévek és a volánbuszok is csatlakoztak a meghosszabbított menetrendhez. Szombattól kezdve életbe lépett egy új jogszabály, amelynek értelmében a jármű üzemben tartója fog felelni azért, hogy az utasai használják-e a biztonsági övüket. A jogszabályváltozást a Magyar Közlönyben tették közzé a napokban, írja a híradó a Telexre hivatkozva. Ennek szövegében az áll, hogy a gépjármű üzemben tartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. A hőség miatt a szervezők elhalasztják a mai, vasárnapi Könnyek a vízben segélykoncertet, közölte a Szerencsejáték ZRT a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint a segélykoncertet az árvíz sújtott a székelyföldi települések nehéz helyzetbe került családjainak megsegítésére szervezték, mintegy 30 zenekar részvételével. A Szerencsejáték ZRT azonnali 100 millió forintos támogatást nyújt az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével az érintett családoknak. Az esemény fő támogatója a Szerencsejáték ZRT, a későbbiekben a tájékoztatást a koncert új időpontjáról. A megvásárolt támogatói jegyeket az értékesítő Eventimnél lehet visszaváltani, vagy lehetőség van felajánlani az összeget adományként. Ennek részleteiről e-mailben küldenek tájékoztatást, közölték. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. A nap első felében legfeljebb északnyugaton, északon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Késő délutántól újabb hullámban lehet számítani zivatarokra, melyre északnyugaton mutatkozik a legnagyobb, még délkeleten, keleten a legkisebb esély. Akár heves zivatarok is lehetnek. A déli délnyugati szél több helyen megélénkül, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 32 és 38 fok között várható.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, borkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epergyemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi. Nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze. Ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1,25 kg jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epergyemet, legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epergyem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit együtt, megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt turmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül sem menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt, és nekem ez íz lett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét. Hát ez pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve ezt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebben a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot, ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázzak el, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél be főzőt cukrot is, és Gemfix-et is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is. De én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljelefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból szakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kín egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén, én csak úgy magába hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöld babot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék, vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tett ehhez, hanem úgy megforrt a melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett, de hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben, a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntő levet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb odarakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sóslevet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vető magborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is csak rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Hesz Attila pálos szerzetes a magyarországi szent vérkultuszról beszél.
Nemrég olvastam egy dolgozatot, egy tudós embernek a dolgozatát, aki azt próbálta bizonygatni, és egyébként logikusan és jól fölkészülten, amit a barokk kori pálos történetírók még egyöntetően vallottak. Nevezetesen azt, hogy esztergomi Boldog Özséb az nem alapítója a pálos rendnek, hanem a magyar remeték összegyűjtője. Azért mondjuk, hogy a magyar remeték összegyűjtője, mert magától Gyöngyösi Gergelytől tudjuk, hogy nem ő volt Magyarországon az első remete, még csak a Pilisben sem, hanem az igaz, hogy ő alapított legalább egy, de valószínűleg 2 kolostort is, ez pedig a Pilis Szentlélek és a Pilis Szent Kereszti, és ezek az 1290-es években, 1300-as évek legelején tömörülnek szövetségbe, kolostori szövetségbe, és alakul ki a remete kolostorok szövetségéből a pálos szerzetes rend, és maga ez az elnevezés először 22. János pápának 1322-ben kiadott oklevelében bukkan fel, ahol először nevezik pálosoknak a magyarországi remeterendnek a tagjait. Előtte a fő kolostorról keresztúri, ugye a Szent Kereszt kolostor, tehát keresztúri remetéknek hívták őket, és van egy bizonyos kolostor felsorolás Pál veszprémi püspök 1263-ban kiad egy oklevelet, ami 7 remete kolostort sorol fel, és ezek közül az első Pilup-sziget. Nagyon sokáig ezt a megfogalmazást, hogy Pilup sziget, nem tudták hová tenni a történészek, volt, aki a Pilis sziget félreírásának értelmezte, és emiatt a Pilisben keresték ezt a kolostort. A különféle varga betűket nem mondom el a megfejtéshez. A jelenlegi tudásunk szerint Rév Fülöp, Balatonparti község, északi parti községnek van egy olyan nevű helye, hogy sziget. És amíg nem építették meg a vasútvonalat, ez a sziget nevű településrész ez valóban magas vízállás esetén szigetként emelkedett ki a környezetéből, tehát víz vette körül a Balatonnak a vize. A Pilup pedig egy jól megfejthető dolog, az a név, hogy Fülöp, az mindenkinek ismerős. Most ennek az eredeti latin változata az Filip, vagy Filippus, hogyha teljes szót mondjuk, és ez került be Pilip, illetve Pilup alakban a magyar nyelvbe a 11.-12. században. És valamivel később még azért ezt az alakot használták, és így lett Pilup sziget, vagyis Fülöp szigete, hogyha a mai magyar nyelv szerint ejtjük ki. És ez az első kolostor időben, ezt ugyanis 1221-ben a helyi földesúr, bizonyos Szól ispán alapította. A mecseki kolostor 1225 körül Bertalan püspöknek az alapítása. És csak idővel, valamivel később keletkezik a Sátoraljóújhelyi Szent Egyed remeteség, amiből majd Sátoraljóújhelyi Szent Egyed pálos kolostor lesz. És nem az utolsó a sorban, de Boldogözséb kolostora a Pilisben 1263 előtt minden bizonnyal nem keletkezett. 1270-es dátumában Özséb halálának dátumában nincsen okunk kétkedni, ezért jelenleg az a föltevés, hogy 1263 és 1270 között szerveződött meg a Boldogözséb által fölállított Pilis Szentkereszti kolostor, amely nem azonos egyébként a hasonló nevű községgel. Ha megnézzük az európai remetéknek a történetét, nevezetesen a portugálokét, de azt most nem akarom nagyon taglalni, mert akkor lelövöm egy másik előadásnak a témáját. Hasonló bizonytalanságokat találunk, pedig 100 évvel később indulnak el a portugál remeték, és azok a barokk időben készpénzként és nagyon megbízható adatokként közölt nevek, amiket a portugálokkal kapcsolatban közölnek, azok lassan kiderülnek, hogy valóban úgy volt, ahogyan azt a 18. századi barokk történetírás ismerte, ha nem is teljesen ugyanabban az alakban, mert azért ők is egy picit próbáltak egyszerűsíteni és gondolkozni, hát nem mindig a dolgoknak a javára. Ugye, mert van, amikor az egyszerűség, vagy az egyszerűségre törekvés, vagy az egyszerűsítés az az igazság elfedését eredményezi. Ezért kell nekünk a Szentlélek, aki az egyszerűségnek a lelke is többek között, és nem az egyszerűsítésnek. Térjünk rá a Szentvér tiszteletére. Azt tudjuk, hogy az Anya Szent Egyházban az oltári szentséget az Úr Jézus alapítja. Az utolsó vacsora, ahol kijelenti, hogy ez az én testem, ez az én vérem, amely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Az egyház kezdettől fogva úgy érti ezt, hogy a Szent Misében Krisztus testét és vérét változtatjuk át, és az átváltoztatás következtében a kenyér és a bor színe alatt, így mondja a tomista filozófia, valóságosan jelen van a teljes Krisztus. Ugorjunk egy nagyot, 13. századnak a közepe. Ismerjük Lüttichi Szent Juliannának a látomását. 1264-ben ezt ismeri el a Szent Atya IV. Orbán, és ő fogja majd jóváhagyni az Úr napját. amit még Krisztus szent teste ünnepének mondanak, és majd július 2-ára kerül, megszabott dátumra Krisztus szent vérének az ünnepe, és 1969-ben a II. Vatikáni zsinatot követő rendelkezések meghozatalakkor vonják össze a két ünnepet Krisztus szent teste és vére ünnepévé, aminek megmarad az Úrnapja elnevezése. A 13. században a különféle eretnek mozgalmak hatására elkezdik gyanítani, vagy legalábbis elterjed az a nézet, hogy csak akkor veszi magához a hívő a teljes Krisztust, hogyha mindkét szín alatt áldozik. Ez lesz majd a huszita mozgalomnak valamivel később az egyik fő tanítása. És ezzel szemben fogalmazza meg a katolikus egyház a maga hitét, amelyet kezdettől fogva vallunk, de azt tudjuk, hogy a hittételeink azok általában úgy kerülnek megfogalmazásra, hogy valaki elkezdi tagadni az adott hittételt, és utána az egyház kényszerítve érzi magát, hogy a hitünket szabatosan megfogalmazzuk. Bécsi Magyar Szemináriumnak a rektora mondta, van egy hittétel, ami nincs benne a Denzingerbe. Mondom, melyik az? Clerici sunt latrones. A kispapok nagy gazemberek. De mivel ezt a tételt még senki sem tagadta, ezért ez nincs benne a Denzingerbe, az egyház dogmatikai könyvébe. Hát ugye Jézusnak a testét azt még elfogadták, még a husziták is, hogy az az ostyában benne van. De azt mondták, hogy Jézus vére, hogyha a teljes Jézust akarjuk venni, akkor külön kell vennünk a vért. A husziták elsiklottak a Szentmisének egy apró mozzanata fölött, amire majd 12. Pius pápa fogja kijelenteni, hogy a Szentmisében az jelképezi a feltámadást, ez pedig amikor a szent áldozás előtt, tehát már úrfelmutatáson túl vagyunk, mi atyánkon is túl vagyunk, akkor a pap megtöri az ostyát, és az ostyának egy kicsiny darabkáját bele ejti a kehelybe. Na most, mivel a test és a vér itt egyesül újra, ezért 12. Pius pápa azt mondja, ez a feltámadásnak a jelképe a Szent Misében. Hiszen az úrfelmutatáskor külön mutatjuk föl a szent testet és a szent vért, és azt tudjuk az élettanból, hogy ha test és a vér elválik egymástól, az a halált jelenti. Így jelenik meg a Szent Misében, az úrfelmutatásban Krisztus halála. Külön van a test, külön van a vér. De áldozáskor már együtt van. Ezért van az, hogy a görög katolikus testvéreink egyszerre a borba bemártott apró partikulát, kenyérdarabkát veszik magukhoz, ők így áldoznak. Az egyház azonban megfogalmazta, hogy mindkét szín alatt, tehát külön-külön a színek alatt is a teljes, feltámadt Krisztus van jelen. A régi katekizmusban úgy volt, az oltári szentségben mindkét szín alatt, de a színek alatt külön-külön is a teljes, feltámadt Krisztus van jelen. Na most, hogy lesznek szent vércsodák? Hát úgy, hogy ezt azért nem mindegyik pap hitte el. Kétkedett a lelkében. És ezek a kétkedő papok bizony a Szent Misében kaptak jelet. Ilyen a bolszénai oltári szentség csoda, ahol ugye a pap kétkedett, hogy a kehelyben az ő szavaira a bor az valóban Krisztus szent vérévé változik, és amikor ez a kételyek megjelentek benne, akkor oly bőségesen buzgott a szent vér a kehelyben, hogy magára a korporáléra is kicsordult, és az üdvözítő arcképének a mását vette föl a kicsorduló vér. Az, amit úgy ismerünk, hogy Veronika kendője, nagyjából egy olyan képet képzeljünk magunk elé. Ez az egyik első szent vércsoda. És a 14. és 15. században, tehát ugye az 1300-as évek vége, Nagy Lajos király már meghal, luxemburgi Zsigmond veszi át Magyarország trónját, és Zsigmond király idejében kezdenek a magyarországi szentvér kegyhelyek kialakulni. A bolszénai csodához hasonló kegyhelyünk a történelmi Magyarország területén csupán egy van, ma Horvátország, Ludbreg, ahol 1410-es években a helyi kastélynak a kápolnájában misézett egy atya, és hasonló kételyek gyötörték, mint ezt a bolszénai atyát, és ugyanúgy válaszolt az ég az ő kételyeire, tehát nagy mennyiségű vérré vált a bor a kehelyben. Ez az illető pap annyira megijedt, mivel nem volt tanúja az eseménynek, hogy a kápolnának az egyik mélyedésében, ugye ott a középkorban azért a vakolatot annyira nem ismerték még, elrejtette, úgy, ahogy volt. És a halála idején, ami egy 10-15 évvel később következett be, akkor a gyóntatójának bevallotta, hogy hát ez is ez történt vele, és a ludbregi kastély kápolnájában itt és itt, ott kell legyen az Úr Jézus vérével a kehely. Meg is találják, és onnantól fogva a hívek nagy számban keresik fel ezt a kegyhelyet. 18. században Batthyány Eleonóra, aki abban az időben kastély urának a neje, fiolába foglaltatja Krisztus vérét, üvegfiolába, és egy úrmutatóhoz hasonló szép szentségtartóba helyezi, és a mai napig így tisztelik a horvátok Krisztus szentvérének az erekjéjét. Miért beszélek erekjéről, és miért nem oltári szentségről? Az egyház az oltári szentségben vallja Krisztus valóságos jelenlétét, addig, amíg a színek nem romlanak meg. Az egyháznak a jogkönyve az leírja, hogy gyakran újítsák meg a szentségi színeket, legalább két hetente, nehogy ugye olyan változások legyenek, akár nedvesség folytán, vagy akár más valamilyen behatás folytán, hogy ugye az oltári szentséget azt tönkre tegye. Mert onnantól fogva már nem oltári szentség. Ugye a tálcázás is azért van a szentmisén, mert amíg látható az oltári szentség, addig hisszük, hogy jelen van benne Jézus Krisztus. Másik jól dokumentált kegyhelye Magyarországnak, szentvér kegyhelye, az Bátán volt. Báta a pécsi egyházmegyében van, Mohács fölött, és egészen 1539-ig országos látogatottságú búcsújáróhely. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kerül oda az a szentostya, amely ilyen vércseppek vannak. Tehát a pap felmutatta az ostját, és vércseppeket látott rajta, és ezek így maradtak meg, piros vércseppek, a maga teljes frissességében. Ez is egy része egyébként a csodának, hogy nem porlik szét az az ostyadarabka, és a vér sem feketedett meg rajta, hanem megőrizte a frissességét. 1412-ben Garai, aki egy vesztes csata után ugye ő lesz majd Hunyadi Jánosnak a nagy ellenfele, Garai fogságba kerül Boszniába, és hosszú fogság után sikerül kiszabadulnia, és akkor hálából a bilincseit elviszi a bátai Szentvér templomba, Bencés apátság egyébként, és a bencés szerzetesek gondozzák Krisztus szent vérének az erekjéjét. 1434-ben 4. Jenő pápa Zsigmond király kérésére a győri székesegyházban lévő Szentvér erekje és a bátai Szentvér erekje látogatói és tisztelői számára teljes búcsút engedélyez, amit a halál óráján fog elnyerni az illető, valamint a kor szokásának megfelelően 15-ször 40 napi búcsút. Ez a részleges búcsúnak a korabeli megnevezése. Magyarországon a bátai Szentvér kegyhelyet a Hunyadi család fogja felvirágoztatni. Furcsa módon, hiszen a hunyadiaknak Bátán és környékén nincsen birtokuk. Azonban 1440-ben Báta mellett van Hunyadi Jánosnak egy győztes csatája, amiben megveri Garai Lászlót és Erzsébet özvegy királyné szövetségeseit Ulászló király képviseletében, és innentől kezd Hunyadi Jánosnak országos jelentőségűvé válni a pályája, innentől fogva majd kinőni magát a törökverő hőssé, aki 1456-ban ugye Nándorfehérvári győzelem után hunyja le a szemeit. És ebben a 16 évben a Hunyadi család jelentős adományokat, jellemzően miseruhákat, illetve nagyon értékes palástokat, dalmatikákat adományoz a kegyhelynek. Amikor Hunyadi Jánosnak az idősebb fiát, Hunyadi Lászlót halálra ítélik, akkor Bátára, a Szentvér templomba egy fekete miseruhát, egy arannyal átszőtt fekete miseruhát küldet, és azzal a meghagyással, hogy ebben a miseruhában az apát mondjon érte gyászmisét. Hunyadi Mátyásról tudjuk, hogy 1462-ben két álló hétig tartózkodik Bátán, ezzel is kifejezésre juttatva a Szentvér iránti tiszteletét. A bátai templom ezután még majd ékeskedik a Hunyadi család többi tagjának, Szilágyi Erzsébetnek, az édesanyának, illetve a leszármazottnak, Korvin János hercegnek az adományaival. Ők is miseruhákat adományoznak. Második Lajos királyunk 1526-ban a mohácsi csata előtt Bátán járul utoljára szentségekhez. Ott hallgat szentmisét, ott részesül a szentgyónás és a szentáldozás szentségében, és onnan indulnak majd a mohácsi csatatérre a magyar csapatok. 1539-ben végleg feldúlja a török Bátát, a bencések elmenekítik az erekjét, először Pannonhalmára, majd később ismeretlen helyre, és innentől fogva ez az erekje, ez elenyészik. Van azonban egy máig fennmaradt erekjénk, igaz nem a mai Magyarország területén, Garamszent Benedeken. Ez egy külön erekje típus, ugyanis szentföldi eredetű. A keresztes háborúk idején, ugye gondoljunk arra, hogy amikor a Bánkbán játszódik, és megölik benne Gertrudis királynét, az azért van, mert II. András magyar király a Szentföldön hadakozik. Hogy ez a hadjárat, ez most mennyire volt eredményes, vagy ilyesmi, ezt hagyjuk most meg más történészeknek, hogy ezen elmélkedjenek. A lényeg az, hogy a magyar király hadjáratot vezet a Szentföldre, és onnét a magyar király méltóságához illően számos erekjével térnek haza, és ezek közül az egyik a hagyomány Veronika kendőjének tartja azt a darabkát, ez egy szövet darab, egy véres szövet darab, amit hát Bátára kerül. Ez a hagyománynak az egyik változata. A másik változata az úgy mondja, hogy Veronika kendőjéből kapott egy darabot Mátyás király, és ő adományozza Garam Szent Benedeki bencés apátságnak ezt az erekjét. De ez is szentföldi eredetű erekje, tehát nem tudjuk pontosan. A Szentföldről ugyanis Ilona császárné, aki ugye Nagy Konstantinnak az édesanyja, elkezdi a Jézus életére vonatkozó emlékeket gyűjteni, illetőleg az adott helyeken templomokat emelni. És innentől fogva a keresztény uralkodók, ha nem is kötelességüknek, tartják, hogy a Szentföldre menjenek, de aki eljut közülük a Szentföldre, az igyekszik Ilona császárnénak a példáját követve, maga is valamilyen szentföldi emlékkel, modern szóval, csúnya szóval, szuvenírrel hazatérni. A vallásos ember azonban nem ismerte a szuvenírnek a fogalmát, ismerte viszont az erekjéknek a fogalmát. Az erekje kultuszában ugye a keresztény hívő meggyőződéssel vallja, hogy az adott szent, akitől az erekje származik, az kvázi valóságosan jelen van azon a helyen, ahol az ő erekjéjét tisztelik. Garam Szent Benedeken az erekjét Rudnai hercegprímás 1820-as években hitelesíti. Káplán volt ugyanis valaha ő Garam Szent Benedeken, és emlékezett káplán korából, hogy volt ez az erekje, és arra is emlékezett, hogy nincsen semmiféle irat hozzá. Ezért ő, mint Magyarország prímása, a pecsétjével hitelesíti az erekjét. Az erekjének ugyanis nagyon fontos, hogy hitelesnek kell lennie. És ezt csak püspök végezheti el, az erekjének a hitelesítését. Ha a püspök arra meggyőződésre jut, hogy az a csondarab, ruhadarab, vagy bármely használati tárgy, amely bizonyíthatóan ugye a szenttől származik, akkor az hiteles, ha ő ezt erre a meggyőződésre jut, akkor hitelesíti az erekjét. Magyarországon összesen 10 darab szentvér kegyhelyet tart számon a történelem, ezek pedig Pécs, Vasvár, Győr, Kassa, Szeged, Ludbreg, Garam Szent Benedek báta, illetve Esztergom, és egy a győri egyházmegyében, amelynek a helyét pontosan nem tudjuk.
Kedves hallgatóink, Hesz Attila pálos szerzetest hallották.